Urunk Jézusunk, olyan csodálatos Isten vagy, olyan csodálatos, hogy a születésedben, a csodálatos életedben, a csodálatos halálodban és a csodálatos feltámadásodban mind-mind beteljesítetted a proféciákat. És azért születtél, éltél, haltál meg és támadtál fel, hogy mi újra Isten közösségében legyünk, és így újra örök életet nyerhessünk. Hálás a mi szívünk, Urunk. Ámen.
Zoli, nekem. Itt van a BT. BT.
Legyen jó volt. Jó reggel kívánok mindenkinek. Akkor a gyerekeket elengedjük, a saciékkel mennek most. Saci készült rá. Igen, jóval kevesebben vagyunk. András, a nők néznek minket most? Nem lehet tudni. Ha ott vagytok, akkor köszöntünk nektek. Nagyon sokan hiányoznak, az 40 vagy 50-en vannak most a női konferencián sokan. De nagyon jó itt lenni. Az Isten templomában, most látom az évit, Isten hozott téged már régóta, de jól látni. Benne vagyunk egy sorozatban, és tudjátok, hogy ez a címe a sorozatnak, hogy miről szól a Biblia. Miről szól a Biblia, és az Ószövetségben azt látok, hogy Isten csodálatos ígéreteket tett, és ezek az ígéretek, 10 ígéretet, ami ezek lettek az alap az új szövetségnek. És az elmúlt 3 hétben feldolgoztuk az első fő 3 ígéret, amit az Isten tett nekünk. Ugye emlékeztek, hogy az Isten azt mondja, hogy én helyreállítom az én kapcsolat az én népemmel. Tehát mi lettük az ő gyermekei. Az első volt a fiúság evangélium. És utána Isten azt mondta, hogy és eltörölöm az összes bűneiket. És igazá teszem őket. Tehát a másik az volt a megbocsájtás evangélium. És utána a megigazulás evangélium. Ez volt az első három. Ez az alap az új szövetségnek. Ez az alap a mi kapcsolatunk Istennel. És ezek mind csodálatos és lenyűgöző ígéretek, és ezek mind szól egyéni embereknek, ugye? A Máté, az Isten szemében, ő igaz. Ugye? Így van. Levi, az összes bűn el vannak törölve. Dávid, Samu, Isten gyermekei vagytok. Ez egyéni embereknek szól ezek az ígéretek. Csodálatos. És azt is látunk, hogy ezek az ígéretek mégiscsak rajtukon kívül van. Most ez mit jelent, hogy rajtukon kívül? Az, hogy az Isten ígérte ezeket nekünk, és ő az, aki meg is cselekszi ezek velünk, ugye? Mi csak egyszerűen hitáltal elfogadjuk azt, amit az Isten tett értünk. Tehát a megoldás az rajtukon kívül történik meg. Ez egy objektív tény, hogy Zoli igaz az Isten szemében. Ez rajtukon kívül történt. Az Isten hozta ezt a döntést. De most egy olyan ígéretet fogunk feldolgozni, amit lehet tapasztalni és átélni. Nem rajtukon kívül történt, hanem bennünk történt. Érezzünk ezt. És ez a negyedik csodálatos ígéret, amit az Isten tett nekünk. Az Ószövetségben. És Isten azt az ígéretet tett, hogy én elküldöm az én szent lelkemet, az én népemnek, és egy új szívet fogom adni nekik. Új szívet ad nekünk. Több helyen elhangzik ez a csodálatos ígéret az Ószövetségben, és rögtön a Biblia elején majdnem. Mózes mondta ezt az ígéretet, hogy Isten megígérte az ő népének, hogy fog adni nekik egy új szívet. Egy új szívet. Mint proféta elmondta, hogy amikor az Isten visszahozza az ő népet a fogságból, tehát az utolsó napokban az Isten megteszi ezt az ő népével, egy új szívet fog adni nekik, hogy ők tudjanak szeretni az Istent. Nézzük meg az 5. Mózes 30, sok ígéverset fogunk megnézni ma reggel, hogy a Biblia mit tanít nekünk a Szentlélekről. Tehát rögtön a Biblia elején Mózes azt mondja, a szívedet és utódaid szívét is körülmetéli az Úr, a te Istened, úgy, hogy szeretni fogod az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből, és így életet nyersz. Tehát ez volt a probléma az egész Ószövetségben. Az Isten népének nem volt új szívük. Nem tudtak szeretni az Istent. Nem volt nekik új szívük. És emiatt ez nagyon sok problémát okozott nekik. Következő vers, azt látjuk, hogy az Isten népe újra és újra beesett a bálványimádásban. A bálványimádás mindig az volt a fő probléma az ő népének. Az ő szívükben elkezdték imádni más isteneket. Elhagyták Istent, és rohanták a hamis istenek után, és kemény lett a szívük. Nézzük ezt meg. Cserélj te pogány nép isteneket. Pedig azok nem is istenek. De az én népem fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. Egek, ámuljatok ezen, borzodjatok, szörnyölködjetek nagyon, így szól az Úr, mert kétszeres rosszat cselekedett a népem. Engem a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat válnak, repett falu víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. Mit csinált az Isten népe? Lecseréltek Istent. Futottak a hamis istenek után ezek a bálványokhoz, és ezek a bálványok mindig cserben hagynak minket. Mindent ígérnek, de semmit teljesednek. Ezek a bálványok, ugye? És ezek a bálványok, ugye, ezektől szomjas maradunk. Sosincs meg vagyunk megelégedve. Olyan, mint egy függő betegség. Mindig kell többet, de nem elégíti meg minket. Szomjasok maradunk. De az Isten egy féltő szerető Isten, és az Isten azt mondja, megyek az én népem után. Nem akarom, hogy ők imádjanak hamis isteneket. Féltő szerető Isten. Mert tudjuk, hogy ezek csak tönkre tesznek minket, és az Isten akar velünk egy szeretett kapcsolatban élni velünk, és nagyon jól tudjuk, hogy az egyetlen megoldás az, hogy ő küldi az ő lelket, és adjon nekünk egy új szívet. Nézzünk meg ezt az ígéret, amikor az Isten népe fogságban vannak. Ezékiel 36, így mondja. Ez az ígéret, így hangzik. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságoktól és minden bálványoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és én egy hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezésem szerint éljetek, törvényemet megtartsátok, és teljesítsétek. Tehát így fejeződik be az Ószövetség. Az Isten népe szükség van egy új szívre, és Isten ezt a csodálatos ígéretet tesz, hogy én küldöm az én szent lelkemet. Én egy új szívet fogom adni az én népemnek. Most azt tudom megnézni ma reggel, hogy az Isten hogyan oldotta meg, hogyan teljesítette ezt az ígéret, hogyan oldotta meg a problémát, hogy az Isten népe nem tudta őt szeretni, mert nem volt nekik új szíved. Ma reggel két kérdést szeretnék feltenni. Hogyan és mikor kaptunk ezt a szent lelket, amit az Isten megígért nekünk? Vagyis hogy kaptuk ezt az új szívet? És a másik kérdés az, hogy ha már megkaptunk a szent lelket, akkor miért kell minden nap kérni, vagyis töltekezni a szent lélekkel. Hogyan kérjünk újra és újra, hogy az Isten adjon nekünk a szent lelket. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, és kérjünk, hogy ő tölts be minket a szent lélekkel, és megértsük ezt a csodálatos ígéretet, amit ő ad nekünk, ami nekünk ígér. Imádkozunk. Mennyi atyám, szeretnék elcsendesedni a te jelenlétedben. Szeretnék megérteni ezt az ígéretet, amit te tettél nekünk. Hogy majd elküldöd a szent lelket, és egy új szívet adsz nekünk. Úr Jézus Krisztus, itt ülünk a te jelenlétedben, és bevalljunk, hogy olyan könnyen tudjunk szomjasá válni. És szükségünk van friss élő vízre. És köszönjük, hogy te vagy ennek a forrása. Én nagyon kérlek, hogy engedj, hogy a te ígéren keresztül vagy, hogy ezt átéljük és tapasztaljuk. Segíts nekünk, hogy tudjunk elhinni azt, amit te ígértél nekünk. Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérlek, hogy segíts nekem, hogy tudlak téged képviselni, és minden elmondani, amit nekem adtál. Hogy tudlak jól képviselni és hirdetni azt, amit te ígértél nekünk. Segíts nekünk, hogy ezt mind el tudjunk hinni. Kérjük, hogy te szólj hozzánk. Engedj, hogy megértsük a te ígéret. Szólj hozzánk Krisztus nevében. Amen. Imádkozunk. Tehát, hogyan és mikor kaptunk meg a szent lelket, vagy ezt az új szívet? Hát kezdjünk Jézussal. Jézus mikor kapta a szent lelket? Hát amikor Jézus megkeresztelkedett, ugye? Akkor a Szentlélek galamb formájában leszállt rá, és utána a galamb, vagy a Szentlélek kivezette őt a pusztába. Nézzünk ezt meg, Máté 3, 16 és 17, és akkor a Máté 4, 1. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, alá ereszkedik, és őre jár száll. És ime hang hallott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Tehát a Szentlélek leszállt Jézus Krisztusra, amikor ő megkeresztelkedett, és a következő vers, akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördögöt. Az ördög. Tehát a Szentlélek vezette Jézus Krisztus. Kivezette őt, elindult a szolgál, kivezette őt a pusztába, és a Szentlélek összekapcsolja Jézust az atyával, hogy Jézus hallja a hangot, hogy ez az én szeretett fiam. Tehát a Szentlélek vezette Jézus Krisztust. És amikor Jézus megkereszte a keresztelő János a következőt mondott Jézusról, Máté 3, 11. János azt mondja, én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki én utánam jön, erősebb nálam, ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Tehát most már Jézus fogja továbbadni a Szentlélek nekünk. Látjuk, hogy Jézustól származik a Szentlélek. És a Szentlélek, amit ő ad nekünk, az olyan, mint a tűz. Mit jelent tűzzel megkeresztelkedni? Ez egy nagyon jó metafor, ez egy nagyon jó kép. Amikor a tűz leszáll, akkor az Isten adja nekünk a szenvedét. Isten adja a szeretet a mi szívünkben. A tűz az megtisztít minket. Mitől? A bálványimádás szívtől. Tehát ő megkeresztel minket tűzzel. Tűzzel. Miután Jézus elkezdte a szolgálatot és kezdte tanítani, a következő metaforát használt a Szentlélek. Itt van egy másik metafora, János 7:37-39. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, ahogy az Ószövetség mondta, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adott a lélek, mivel Jézus még nem dicsült meg. Tehát így látjuk, a Szentléleknek a hatása olyan lesz, mint egy belső víz forrás, egy élő belső víz forrás a mi lelküknek, amiből ömlik ki a víz. Olyan, mint amikor egy szomjazó ember, gondolok az XCC-re, egy szomjazó ember végre talál egy kutat, és tud inni. Az az ember életre kell. Életre, teljesen megváltozik. Tehát a Szentlélek, azt látjuk itt, hogy a Szentlélek az ellenszer, ami bálványimádó szívüknek. Ami bálványimádó szívünknek mindenben keressük a megelégedettséget, mint a szomjasak vagyunk, mint függő betegségek vagyunk, keressük a kapcsolatainkban, a karrierjünkben, de Jézus adja a Szent Lelket. És ez az élő víz, amire igazán szomjazunk. Ez a megoldás, ami bálványimádó szívünknek, amit tönkre akar tenni minket. Tehát Jézus többször beszél erről az élő vízről, amit csak ő tud adni. Jézus a következő mondat a samáriai asszonynak, emlékeztek János 4-ben. Ez a samáriai asszony, ő kapcsolatokban kereste az ő boldogságát, és Jézus ezt mondja neki. Ha ismerned az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, de kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Tehát Jézus az, aki adja az élő vizet nekünk. Tőle származik. Jézus sokszor beszél magára, hogy ő benne van az élet. Például azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere. Tehát Jézussal lehet táplálkozni. Ő adja az erőt mindenben. Mindenben, amire van szükségünk. És Jézus most hív minket egy szoros kapcsolatra vele, és Jézus összehasonlítja magát, mint egy szőlőtő, és mi vagyunk a szőlő. Veszük János 15-ben a következőt olvasunk. Jézus így beszél még kapcsolatunkról ő vele. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlő veszük. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Milyen hatalmas nagy ígéret ez. Mit is ígért nekünk? Az, hogy aki kapcsolatban él Krisztussal, sok gyümölcsöt hoz. Tehát Jézus az élet forrása. Ő adja az élő vizet. És amikor ő benne maradunk, akkor lesz gyümölcs az életünkben. És a gyümölcs a metafora annak, hogy van élet. Van egészség, van élet. Tehát Jézus adja a Szent Lelket, amikor mi hiszünk benne. És amikor a Szentlélek leszáll ránk, akkor olyan, mint egy galomb, de ugyanakkor, mint egy tűz, vagy egy belső vízforrás. Tehát most Jézus használja a negyedik metaforát. Több képeket használ, hogy értsük, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodik bennünk, és most a negyedik. Jézus azt mondta Nikodémosnak, hogy a Szentlélek olyan, mint egy nagy szél, ami ugye nem látjuk a szelet, hanem csak látjuk annak az eredményét, vagy a lenyomat. Amikor a szél fúj a fákban, most is látjuk, hogy lehet látni a szelet, ahogy mozogja a leveleket, nem lehet látni maga a szél, csak annak a nyomat, vagy annak az eredményt, hogy ott van. János 3:3, amikor Jézus beszél Nikodémosról, így beszél a Szentlélekről. Jézus így válaszolt, bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell szülenetek. A szél fúj, amerre akar. Hallod a zúgást, de nem tudod, hogy honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Tehát Jézus biztatta Nikodémost, hogy neki szüksége van a Szentlélek munkájára az ő szívében, hogy egy új szívet kapjon. És ez, amit jelent újjá születni. Csak a Szentlélek tud minket újjá születni. És Jézus azt mondta a tanítványaiknak, hogy csak akkor fogják megkapni a Szent Lelket, miután ő visszatért az Atyához. János 16. Jézus azt mondja, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el, és nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Tehát Jézus küldi, Jézus adja a Szent Lelket, és akkor adta, miután visszatért az Atyához. Jézus mikor küldte a Szent Lelket? Nagyon jól tudunk, hogy 50 nap a kereszt halál után, ugye 50 nap húsvét után, azért nevezünk, hogy pünköst. 2 hét múlva van pünköst. És 2 hét múlva újra fogunk beszélni a Szentlélekről, és feldolgozunk a pünkösti történet. Mit is történt ott pünköstön, amikor eljött a Szentlélek? Hát azt tudjunk, hogy nagy szél volt, ugye? Nagy szél volt. És amikor a Szentlélek megjelent, akkor tűz lángok formában jelentett meg. Gondoljunk bele. Szél és tűz. Most Arizonában van egy hatalmas nagy tűz, mert fúj a szél, hiába van rengeteg tűzoltó, nem tudják kontrollálni. Ez a tűz majdnem felemészi az egész Arizonát. Ilyen a Szentlélek, de jó értelemben, amikor a Szentlélek jön, hatalmas nagy szél és tűz, és minden megváltoztat. És ez, ami történt a kereszténység. A 2 hét múlva erről fogunk beszélni, hogy mit is történt pünköskor. Azt tudjunk, hogy pünköskor, hogy minden hívő, mindenki, aki hitt az Úr Jézus Krisztusban, megkapta a Szent Lelket. Mindenki. És emiatt apostol Pál, amikor ő beszél a Szent Lélekről, úgy beszél minden hívőről, hogy de már megkaptad a Szent Lelket. A Szent Lélek már benned lakozik. És érdekes, hogy Pál ezt feltételezi, hogy minden hívő ezt tudja magáról, hogy egyénileg, Dávid, ez Isten temploma vagy. Mert a Szent Lélek lakozik benned. Így mondja 1 Korintus 3.17-ben. Dávid, nem tudod, hogy te Isten temploma vagy, és az Isten lelke benned lakik? Wow! Milyen csodálatos kép. Megint, ez az egyéni embernek szól. Olyanok vagyunk, mint egy templom. És a Szentlélek bennünk lakozik. Próbáljuk elképzelni, hogy van egy templom, nem tudom, milyen templomot elképzelsz most, de az ablakok nyitva van. És jön a szél, és a szél átmegy az egész templomon. Kiszellőzik. Ez a kép. A Szentlélek bennünk lakozik. Mi vagyunk az Isten temploma. És a szél rajtunk fúj. Érezünk, tapasztaljunk, látjuk ennek a lenyomata az életünkben. Tehát ahogyan az Ószövetség megígérte, és ahogyan Jézus Krisztus tanított, mi már megkaptunk a Szent Lelket, amikor először elhittünk az evangéliumot, és keresztényé váltunk. Ez a tanítás a Bibliának. Következő pont. Ha már megkaptunk a Szent Lelket, akkor miért kell minden nap kérni, vagyis töltekezni a Szent Lélekkel? Hogy kérjünk újra és újra. Hogy néz ki ez a már, de még nem feszültség az életünkben, ugye? Már megkaptunk a Szent Lelket, de még nem kérjünk újra és újra. Efézus 5-ben Pál azt mondja, hogy töltekezzetek Szent Lélekkel. Pál bíztat minket minden egyes napon, töltekezzetek a Szent Lélekkel. De miért kell töltekezni a Szent Lélekkel? Hát ha visszamenjük a metaforához, olyanok vagyunk mi, mint egy templom, és újra becsukjuk az ablakokat, és nem fúj bele a szél. Mi becsukjuk az ablakokat. És kellene szellőzni, kellene beengedni a Szent Lélek a templomokban. Azért kérünk újra és újra. Most hogyan csukjuk be az ablakot? Ablakokat az életünkben. Hát amikor az apostol Pál elment Galáciába, akkor hirdette nekik az evangéliumot, és sokan elhitték az evangéliumot, és keresztények lettek. De azóta Pál rossz hírt hallott róluk, És nagyon mérges lett velük. Ez egy nagyon érdekes kivétel eset a Bibliában. Sehol nem olvasunk valamit így párról, de nagyon mérges lett velük. Keményen beszélt a galaciákkal. Például Galaci 3.1, ez a textus klasszikus a Szentlélekről. Galati 3.1-től 6. De nézzük meg versről-versről. Azt mondja neki, ó, esztelen galaták! Ki ígézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mint a közöttetek feszítettek volna meg? Tehát Pál miért annyira mérges velük? Azért, mert korábban elmondta nekik az evangéliumot, megértették, hogy Krisztus a Golgotai kereszten meg lett feszítve nekik, de most valami nagyon nagy hülyeséget csinálta. Ki ígézett meg titeket? Mi van itt? Nézzük meg, hogy mi történt velük. Pál föltesz nekik egy csomó kérdés, aminek egyértelmű a választ. Tehát föltesz egy kérdést, de a kérdésben már megvan a válasz. Jó, nézzük ezt meg. A második verset. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit igéinek hallása alapján. Tehát Pál rögtön kontrasztban teszi, hogy valaki éli az életet hitáltal az ígéretben, vagy igyekszik engedelmeskedni és cselekedni a törvény szerint. Tehát rögtön kontrasztba teszi ezt a két mentalitást. És mi a korrekt választ? Hát azért megkaptuk a Szent Lelket, mert Isten megígérte nekünk, és ezt hitáltal elfogadtunk. De nem az engedelmesség miatt kapunk a Szent Lelket. Nézzük ezt meg. Pál folytatja az érvelés és kérdései. Miért annyira mérges velük? Harmadik vers. Ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdtek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéinek hallása által teszi ezt? Tehát itt egyértelművé válik, hogy mi a probléma. A galaciák elkezdtek bízni a saját erőkben. Saját magukban, az ő saját engedelmességükben elfordultak a hittől, hogy bíznak az Isten ígéretben, hogy ő adja a Szent Lelket. Tehát a Szent Lélek bennünk munkálkodik hit által. A galaciák, úgy mint mi, nagyon könnyen tudunk újra és újra bízni a saját erőnkben. Vagyis könnyen tudunk újra próbálni megfelelni és kiérdemelni az Isten tetszését, vagy az ő áldását. Könnyen újra és újra beleesünk a törvényeskedésben. És Pál emiatt nagyon mérges volt velük. Mert Isten nem adja a Szent Lelket, amikor próbálunk megfelelni Istennek. Ez a törvényeskedés, ez, amit, ha visszatérünk a képünkhez, ez olyan, mintha becsuknák az ablakokat. A Szentlélek akkor rajtakon keresztül fújni a Szent Lelket, ami templomokban, mi azt mondja, nem, én becsukom az ablakot. Ez a törvényeskedés. Nem engedjünk, hogy a Szentlélek munkálkodik a mi életünkben. Tehát mi volt Pál üzenetje nekik? Hogy az Isten újra és újra csodálatosan munkálkodik bennünk, amikor bízunk az evangéliumban, és így fejezi be a 14. versben az ő gondolkodását. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, és hogy a lélek ígéretet hitáltal megkapjuk. Hitáltal megkapjuk a Szent Lelket, amikor bízunk Jézus Krisztusban. Milyen hatalmas munkát végezel bennünk, és körülöttünk Isten, amikor elhiszünk az evangéliumot. újra és újra. A Szentlélek terem csodálatos gyümölcsöt, és megváltoztatja az egész életünk, egy új szívet ad nekünk. Pál beszél erről, a Szentléleknek a gyümölcsről, az új szívről. Milyen csodálatos ez. Következő, a lélek gyümölcse pedig a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. Ez maga az élet. Mindenki ilyen életre vágyik. Ha ismered a saját karaktered, hogy milyennek tudsz lenni, és összehasonlítod magadat ehhez, ez egy természet fölötti élet. És Isten azt mondja, én ezt neked adom. Ezt az életet neked adom a Szentléleken keresztül, hitáltal Jézus Krisztusban. De mi van, ha nem jelenik meg a léleknek a gyümölcse az életünkben? Nem látjuk, hogy rezeg a levelek, hogy mondják, mozognak a leveleket. Nincsenek életjelek az életünkben. Ha nem halljuk a szélnek a zúgását az életünkben. Hát, ha nem látjuk a Szentlélek a gyümölcsöt az életünkben, akkor az lehet, hogy soha nem születtünk újra. Ugye? Lehet, hogy soha nem születtünk újra. Nem kaptunk új szívet. Lehet, hogy a Szentlélek nem lakozik bennünk. Lehetséges, hogy valaki a fejében tudja az első három ígéretet. Nagyon jól tudja a kereszténységet itt a fejében, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Isten gyermeke vagyok, az Isten azt mondja, az összes bűneid megbocsájtottam, és igazá tettelek, ez mind rajtukon kívül történik. Értitek? És most jön a negyedik ígéret, ami szubjektív, ami belső. És ez a pecsétje annak, hogy az első három az enyém. A negyedik nélkül nem biztos, hogy az első három a tiéd. A negyedik bizonságot tesz, igen. Az első három, ami objektív, ami tény, ami rajtam van kívül, az az enyém. De Szentlélek bizonságot tesz erről, hogy ezek az enyém. És ha nincs, Jakab így mondja, cselekedet nélkül halott a hit. Tehát ha nincs gyümölcs az életünkben, az azért van, mert nincs igazi hitünk. Jakab nem arra szólít fel minket, hogy tessék cselekedni, hanem azt akarja mondani, hogy higgyél. Probléma van egy hiteddel, mert ha jó hited lenne, akkor látnánk a cselekedet, látnánk a gyümölcsöt az életünkben. Nincs gyümölcs, akkor van baj a mi hitünkkel. Tehát lehet, hogy nem vagyunk újjászületve, ha nem látjuk a Szentlélek a gyümölcsét. De ugyanakkor, ha nincs gyümölcs az életünkben, az azért lehet, mert mi beestünk a törvényeskedésben úgy, mint a galaciák, ugye? Hogy a saját erőkben bízunk. Vagyis újra próbálunk megfelelni Istennek, és kiérdemelni az ő áldását, vagy az ő szeretetet. És Pál úgy hívja ezt a második állapot Róma 7-ben, hogy ez a nyomorult ember. A nyomorult ember. Beestünk a törvényeskedésben, becsuktunk az ablakot, nincs szél a mi templunkban, nem fúj be a szél a mi templunkban. Másik Korintus 3:6 Pál teszi nagyon élessé a különbséget. Hitáltal, vagy cselekedet szerint élni az életünket. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a léleké. Mert a betű megöl. A betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Élet és halál kérdése van itt. A törvényeskedés a halálhoz vezet. Hitáltal élünk az életünket Jézus Krisztusban, és a Szentlélek életet hoz nekünk. Tehát, azt látok, hogy megkaptunk a Szent Lelket, amikor először elhittük az evangéliumot, de a szabadosság, nincs gyümölcs az életünkben, semmi gond. A törvényeskedés, És a bálványimádás fenyeget minket, hogy elfelejkezünk az evangéliumról. És a Szentlélek munkája nem lesz gyümölcsöző a mi életünkben. Tehát Jézus tanít minket, és az ő legfontosabb tanítással fogom befejezni, amikor ő tanít a Szentlélekről. És Jézus az, aki bíztat minket, töltekezzetek újra és újra a Szentlélekkel. Legyen nagyon nyitott az ablakok a te templomodban, hogy a Szentlélek a szél fújjon át rajtadon keresztül. Nézzük meg Jézus legfontosabb tanítása a Szentlélekről. Egy nagyon furcsa tanítás. Nagyon furcsa, de nagyon hatásos ez a tanítás. Lukács 11:5-12, négy dolgot fogok hozzáfűzni, és ezzel fogunk befejezni. És szerintem, hogy ez személyessé váljon. Hogy ne csak a fejünkben maradjon, hanem a szívünkben legyen. Lukács 11:5-12. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közülöttek, akinek van egy barátja, és az elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki. Barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belőről. Hagyjál békén! Az ajtó már be van zárva, és velem együtt a gyermekém is az ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert a barátja a tólakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik nektek. Keresetek, és találtok. Zörgesetek, és megnyitatik nektek. Mert mindaz, aki kér, az kap. Aki keres, az talál. És aki zörget, annak megnyitatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor a halat kér tőle? Vagy amikor tojás kér, szkorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekéteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Nézzük meg 4 dolgot itt. Az első az, hogy miért kérünk szent lelket Istentől? Miért kérünk szent lelket Istentől? Azért, mert szeretnék másokat segíteni. Másokat szeretni, jobbá tenni ezt a világot. Nem rólunk szól a mi életünk. Nem keresünk valamit, hogy kielégítsem saját magamat. Ebben a példázatban, ugye, a férfi nem magának kéri a kenyeret, hanem egy barátért, aki könyörött rajta. Kért tőle. Tehát nem az önzés hajtotta őt, nem a saját boldogság, nem a saját szükségletünkről van itt szó, nem a bálványok hajtanak minket, hanem egyszerűen valaki eljött hozzánk, és kér segítség. Neki szüksége van valamire, és mi szeretnék segíteni, szeretnék megáldani. Ez az első. Ez az első. Miért kérünk szent lelket Isten, hogy tudjunk másokat szeretni, hogy tudjunk másokat szolgálni, hogy jobbá tudjunk tenni ezt a világot. Kérdés az, hogy van szemed, hogy lásd másoknak a szükségletek körülötted, vagy csak saját magaddal foglalkozol. Mert ha csak saját magaddal foglalkozol, és nem látod a szükséget magad körül, az olyan, mint hogy becsukod az ablakokat a te templomodban. Ott a szél nem fúj be, ha csak magaddal foglalkozol. Isten adja az ő lelket, amikor akarok jó tenni másokkal, akarok másokat segíteni, másokat szeretni. Másik kérdés, mikor kérünk szent lelket Istentől? Hát úgy, mint ez a férfi, akinek nem volt semmi, amit tudott volna adni az ő barátnak. És amikor de úgy érzed, hogy csak üres az én kezem, hanem üres az én szívem. Amikor éjfél van, és fáradt vagy, és amikor úgy érzed, hogy most nincs szeretet bennem, nincsen kedvem segíteni, hideg a szívem, ilyenkor is azt mondja, gyere, kér tőlem, én adok neked, amire neked szükséged van. Uram, ad nekem szeretetet, üres a kezem, ad nekem bátorságot, ad nekem bölcsességet, ad nekem minden, amire szükségem van, hogy tudjak másokat szolgálni, másokat szeretni. Én akarok segíteni, de én nagyon gyengének érzem magamat. Nincsen kedvem. Vagyis, másképpen így is lehetne mondani, mi nem tudunk kiérdemelni az Istennek a szeretet. Ez nem egy csere, hogy én ezt adom, ha adod az lelket. Nem, nekem nincsen semmilyen. Üres az én kezem. Nem tudok semmit felmutatni. Amikor mi próbálunk valamit felmutatni Istennek, ez a büszkeségünk. Ez nem csak a törvényeskedés, ez a mi büszkeségünk. Mi akarunk bízni a mi saját erőnkből, beesik a törvényeskedésben, és próbáljunk kiérdemelni az Isten szent lelket. Az Isten azt mondja, úgy jöhetsz hozzám kérni szent lelket, hogy üres a kezed. Van egy mondás, az egyetlen dolog, amire szükségünk van, az, hogy szükségünk van. Uram, nekem szükségem van, hogy te add a te szent lelkedből. Tehát ez amikor, mikor kérünk a szent lelket. A harmadik dolog, hogyan kérünk szent lelket Istennel, Istentől. Jézus bíztat minket ebben a fura példázatban, hogy tólakodjunk, zaklatassunk az Istent. Keresünk, kopogunk, és kérünk, milyen csodálatos kép ez. Keresem, hol van az Isten. Megyek utána, keresem, kopogok, és kérek. Uram, add a te szent lelkedből. Tólakodunk, ne adjunk fel. Uram, ha nem adod, akkor végem van. Szükségem van. És Jézus bíztat minket. Ne adjunk fel. Merjük tovább kérni szent lelket Istentől. És amikor kitartóan nem adjunk fel, az visszatart minket a lazaságtól, a szabadosságtól. Hát lesz, ami lesz. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. De az életben én elég könnyen feladom dolgokat. Nem vagyok kitartó. És ez bíztat engem, Robi, ne add fel. Én adom neked a lelket. Isten azt várja tőlünk, hogy zaklatassunk őt, tólakodjunk. Kérünk erőt tőle, kérünk szeretet, kérünk bölcsességet, kérünk minden, ami szükségünk. Nyissunk ki az ablakot, Isten, küldd el szent lelkedet a templomomban. Szükségem van a friss szélre. És a negyedik dolog, hogy tudod, hogy kitől kéred a szent lelket. Tudod, hogy kitől kéred. Ebben a példázatban Jézus beszél, aki adja a szent lelket, az ő barátja. És akkor később azt mondja, ez de mennyi atyád. Nagyon érdekes. És hogyan beszél arról az emberről, aki képvisel Istent ebben a példázatban? Egy nagyon fura ember. És nekem ez döbbenetes, hihetetlen, hogy Isten hogy tud mondani egy példázat magáról, ahol nagyon rosszul festi magát. Tehát ez az ember, aki képviseli Isten ebben a példázatban, ő milyen? Kopog a barátja, ad nekem kenyeret. Hagyj engem békén! Én nem fogok felkelni! Itt az ágyban vagyok, a gyerekek alszanak mellettem! Hagyj engem békén! Nem döbbenetes, hogy mennyire alázatos az Isten, hogy így beszél magáról? Pedig sokan így gondolkoznak Istenről, hogy ő ilyen. Kérek valamit Isten, ő nem adja. Biztos csak hátradől, hall engem, de azt mondja, hagyj engem békén. Most más dolgom van. Te mit gondolsz Istenről? Hogy látod az Istent? Így látod az Istent? Mert ő nem ilyen. Ez csak egy kitaláció. Jézus azt mondja, kérjél, és aratik. Kopogjál, és nyitom az ajtót. Én adom neked a lelket. Jézus azt várt tőlünk, hogy ráálljunk az ő ígéretére. Utolsó, ige, Dávid, valahogy mindig itt kitérek. Második Timotéus 1:7, ez egy ígéret. Mert nem a félelem lelket adom neked. Nem a félelem, hanem mit ad nekünk? Az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Tudsz ráállni. Levi, ezt megígértem neked. Tólakodjál! Zaklass az Isten, ameddig ő ezt nem adja neked. Mert ő mondta, nem a tólakodás miatt, hanem a tólakodáson keresztül ezt fogja, szent lelket fogja adni neked. Tudod, hogy kihez beszélsz? A mennyei atyádhoz, a barátodhoz, aki szeret téged. És nagyon jól tudja, hogy mire van szükséged. Hogy éled ezt át a mindennapi életedben? Én úgy élem át, amikor leülök készülni egy prédikációra, hogy akarok mondani valamit, ami jó lesz nektek. És úgy ülök le, és ezt garantálom nektek, hogyha én leülök, és készülök egy prédikációra, és azt mondom az én fejemben, hú, ez egy nagyon jó prédikáció, mert én ezt a témát nagyon jól tudom, ez menni fog. Garantálom, az lesz a legrosszabb prédikáció. Tuti biztos, az egy szörnyű prédikáció lesz. Tudom, hogy azok a legjobb prédikációk, amikor leülök, és uram, segíts, itt vagyok, üresen, nincs semmi. Nem tudom, hogy miről szól ez a textus, segíts nekem. Te szóljál a népedhez. Te mit akarsz mondani nekik? Én egy üres instrument vagyok. Hogy mondják ezt? Mi?
Edény.
Üres edény, de hangszer, nem hang. Eszköz. Egy üres eszköz vagyok. Vagy amikor van valaki az életedben, aki nagyon nehezen tudod szeretni. Nem tudod szeretni őt a saját erődből. Uram, segíts, hogy tudom szeretni. Ne. Uram, az én szívem hideg, én üres vagyok, én nem tudom szeretni. De én akarom őt szeretni. Kélek, add a szent lelkedet, add erőt, add szeretet. Isten így adja az ő szent lelket az életünkben, és bíztat mindannyiunk, aki az ő temploma vagyunk egyénileg. Nyisd ki az ablakot, Uram, gyere, fújjál idebe, tisztíts az én templomat. Küld a szélt, küld az erőt. Tölts be engem a te szent lelkeddel. Amen. Amen. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, és kérünk, hogy ő adjon nekünk szent lelket. Mennyi atyám, köszönöm. Köszönöm, hogy nem olyan vagy, mint ebben a példázatban, amit Jézus használt, és allegorikusan rád utalt. Köszönöm, hogy nem ilyen vagy. Köszönöm, hogy nem csak hátra dőlsz, és nézed körül, hogy mi történik, mi zajlik ebben a világban, hanem pontosan az ellentét vagy. Nagyon jól ismersz minket, hogy bennünk lakozol. Nagyon, nagyon közel jöttél hozzánk. Betöltetél minket a szent lelked, de milyen csodálatos ígéret és csodálatos valóság átélni a te szeretetet és a te örömedet és a te békességedet. Köszönöm, hogy ezeket adod a mi nyomorult életünknek. Köszönjük, hogy nap mint nap betöltesz minket, és annyit vársz cserében, hogy bízunk benned. Bízunk Jézus Krisztusban, bízunk Golgotai keresztben, bízunk, hogy betartod azt az ígéretet, amit te ígértél nekünk, hogy elküldöd a szent lelket, és elküldöd a tüzet a mi szívünkben, és adsz szeretetet, adsz szenvedét,
mindent megadsz nekünk, erőt, bölcsességet, hogy tudjunk másokat szeretni és szolgálni. Úr Jézus, látod, ami a lelkünket olyan tud válni, mint egy sivatag, vagy olyan hideg. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy küld a Szent Lelkedet. És ha valaki nem ismer téged még, még nem tette meg azt a lépést, hogy teljes szívével te benned bízol Jézus Krisztus, akkor kérek, hogy a Szent Lelkedet munkálkodjál bennük. Nyisd ki a szívüket, bonts ki a füleket, engedj, hogy megértsék az evangéliumot. És kérlek, Úr Jézus Krisztus, mindannyiukért, hogy tudjunk te benned bízni. Védd minket, hogy beessünk a törvényeskedésben, vagy a szabadosságban. Ne engedj, hogy becsukjuk az ablakokat. Engedj, hogy nyitva tárjon az ablakok, és szellőzünk. Küld el a Szent Lelkedet, változtass meg az egész életünket. Tölts be minket a te szereteddel, hogy egymást tudjunk szeretni. Köszönjük, hogy azt kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.